je hoorheer en gemelde kapjatoor.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Soha ne felejtsd el, hogy vigyázz magadra, nem annyira a külsődre, hanem a legértékesebb részedre, a lelkedre, a szívedre. Próbáld meg csendben meghallgatni, és a csendben szíved ritmusát követve beszélj Istenhez, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Egy évre elegendő termékadománnyal segít több ezer rászoruló gyermeket a Vajda Papír a Magyar Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül. A Szeretett Szolgálat a Távirat irodához eljuttatott közleményében jelezte, az évek óta tartó együttműködésben a mostani adománnyal az esélyteremtő gyermekprogramjaihoz kapcsolódik a higiéniai papírtermékek gyártója. A több mint 30 millió forint értékű 10 tonnányi adományt Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke vette át. A közlemény szerint Vajda Attila, a cég alapító ügyvezetője, az adomány átadásakor elmondta. 6000 hátrányos helyzetű gyermeket látnak el egy évre higiéniai papírtermékekkel a Máltaiak országos hálózatában. A termékadományokon kívül a cég munkatársai önkéntes munkájukkal játszótér felújításban is segítenek. A Szeretett Szolgálat ismertetése szerint játszótereiken és játszóházaikban országszerte 15 helyszínen évente több mint 3000 gyermek töltheti szabadidejét biztonságos környezetben játékkal, fejlesztő foglalkozásokkal. Iskola alapítványuk 8 óvodát, 7 iskolát, 4 szakképző intézményt és egy fejlesztő iskolát tart fenn, melyekben összesen több mint 4300 gyermek végzi tanulmányait. A több mint 20 éve működő Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatban 12 vármegyében 105 nevelőszülő 285 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket. Orbán Viktor miniszterelnök kedden római tárgyalásai befejeztével Párizsba utazott, ahol szerdán megbeszélést folytat Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel, tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Mint írta, a két vezető a július 1-én induló 6 hónapos magyar EU elnökség célkitűzéseit tekinti át. A francia államfő hivatalának honlapján közzétett információk szerint a tárgyalás szerdán 13 órakor kezdődik. A kötelező akciózással, amelynek köszönhetően a családok olcsóbban juthattak olyan alapvető élelmiszerekhez, mint a kenyér, a hús, a tej vagy a különböző zöldségfélék, a kormány letörte, majd alacsony szintre szorította a háborús inflációt. Az intézkedés elérte célját, így az július 1-től kivezetésre kerül, ugyanakkor a kormány a kiskereskedelmi árverseny fenntartása, élénkítése érdekében továbbra is működteti az online árfigyelő rendszert, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy európai akció keretében tart ellenőrzést a rendőrség csütörtök reggeltől péntek reggelig vonatokon és pályaudvarokon, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A 24 órás magyarországi ellenőrzés a Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete által koordinált akció része. Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a vasúti közlekedés és áruszállítás biztonságának fenntartására és fokozására, írták a közleményben. A csütörtök reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig tartó akció elsődleges célja az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatékony fellépés, de kiemelt hangsúlyt fektet a rendőrség a vasúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések, továbbá az utasok sérelmére elkövetett jogsérelmek megelőzésére. A rendőrök az akció keretében ellenőrzik a hazai és nemzetközi személyszállító vonatokat, az utasok podgyászait és a pályaudvarokon található csomagmegőrzőket is, közölte az ORFK. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és délfelől egyre több felé, legkésőbb és legkisebb eséllyel északkeleten várható záporzivatar, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. Erős viharos széllökések csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő átmenetileg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 33 fok között való színű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Az imádságról tartott tanítást a Szent Második János Pál karizmatikus közösségnek Hugyec János atya, Mogyoródi plébános. Műsorunkban ennek az előadásnak a szerkesztett változatát hallgathatják meg. Adásunk a 2024. március 27-e év műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Tehát az imáról kell beszélni, ez egy olyan gazdag téma, hogy sokat gondolkodtam róla, hogy hát hogy mit lehet mondani az imáról? Hát mindannyian próbálkozunk vele, és igazából legszélsőségesebb dolgot lehet mondani az imáról. Imádkozni jó, ugye? Imádkozni rossz. Olyan értelemben rossz, hogy sokszor fájdalmas, és nehéz, és nem tudok. Tehát valójában, ugye a szűzanya azt mondja Medjugorjében, tudom, hogy még hivatalosan nincs elismerve, de már zarándokolni lehet, hogy imádkozva tanulunk meg imádkozni, böjtölve tanulunk meg böjtölni, és a gyónás lesz majd aztán még a téma, és gyónásra tanulunk meg gyónni. És gondolkodtam, hogy mi lehetne az alap, ami segíthet bennünket, hogy egy kicsit az imádságról elmélkedjünk. És ez a katolikus egyház katekizmusa lesz, amiből szeretnék néhány olyan igazságot idézni, ami nem csupán az értelmünket, hanem a szívünket is táplálja. Bízom benne, sikerül vágyat ébreszteni az imádság iránt, hiszen én azt gondolom, hogy itt nagyon jámbor emberek ülnek, és már azért olvastatok könyveket, az imáról voltatok lelki gyakorlatokon, hallottatok nagyon sok szép és igaz tanítást az imádságról. Valójában az ima annyiféle, ahányan vagyunk. Mert Isten mindannyiunkhoz külön megtalálja a saját útját, de mégis az imának vannak ilyen általános tapasztalatai, amit a 2000 éves anyaszentegyház szentjei megéltek. És ez egy olyan jó. És rögtön a Lukács evangéliumából szeretnék idézni, szerintem sokan ismerjük és szeretjük ezt a részt, a 11. fejezet első versétől olvasom. Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, ugye Jézus. És amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki, Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait. Erre azt válaszolta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, atyánk, szenteltessék meg a te neved, és a mi atyának, ugye itt a Lukásféle rövidebb változatát ismerjük. De mi történik itt? Mi van itt az evangéliumban? Hát ezek a zsidó férfiak minden nap imádkoztak, meg volt szabva, hogy melyik zsoltárkat kell imádkozni. Tehát sokat imádkoztak. De valamit felfedeztek Jézusban. Vágy támadt a szívükben, és nekem is van egy vágy a szívemben, hogy valamit próbáljuk nektek segíteni abban, hogy egy új vágy szülessen bennünk az imádság iránt, amely valójában egy találkozás. Egy találkozás valakivel, aki vágyik ránk. Mi az imádság? Teszi fel a kérdést a katekizmus is, és hát kedvenc szentemet, Lézői kis Szent Terézt idézi az önélet rajzából. Azt mondja, Szent Teréz ezért lett egyháztanító, azt gondolom, mert az imáról csodálatos dolgokat mondott. Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása, mind a megpróbáltatás, mint az öröm idején. Igen. Damaszkuszi Szent János pedig azt mondja, az imádság a lélek fölemelése Istenhez, vagy a szükséges javak kérése Istentől. És aztán van egy nagyon fontos mondat itt a katekizmusban, hogy az alázat az imádság alapja. Ezt az alázatról nekünk sokszor nagyon érdekes elképzelésünk van, hogy az valami ránk erőltetett kisebb rendűségi érzés. Nem. Az alázat az a valóság szeretete, a realitás, amiben egyszerre vannak szép, és vannak nagyon, nagyon nehéz dolgok. Ugye többen voltatok Mióbarod a lelki gyakorlaton, és megtanultok ott a hit három lépését. Ugye az első lépése, hogy elfogadom azt a helyzetet, ami van. Belépek abba a valóságba, abba a realitásba. Ami van, lázadoztatok ellene, kérhetem Istent, hogy szüntesse meg, de az van. Az a helyzet. Hogy én most 2024-ben vagyok, hogy most itt vagyunk Egerben, hogy én férfi vagyok, itt vannak férfitársak, itt nők, és hogy ezek az adottságok, hogy ennyi éves vagyok, hogy itt vagyok plébes, és így tovább Magyarodon. Tehát ezek adottságok, amelyek a Jóistennek az ajándékai. És aztán a római levél 8.26, a karizmatikus testvérnek illik szinte fejből tudni, sőtem szinte, hanem fejből tudni, hogy gyöngességünkben siet segítsünk a lélek, mert mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. A Róma 8.26. És amikor készítem, mit is mondhatnék ilyen nagyon gyakorlatiasat a katekizmus mellé, hogy kommentálva a katekizmus nagy bölcsességeit, hogy mi az, hogy imádkozni, és hogy autóban jöttem még akkor, és ezen gondolkodtam, hogy ez kb. Olyasmi, mint hogyha megkérdezed, vagy tőled megkérdezik, hogy mit jelent élni. Hát most magyarázd el, hát sok mindent tudsz mondani, hogy mit jelent élni. De egyébként az ima, az élet megnyilvánulás, a Szentlélekben való életnek a megnyilvánulása. És aztán a katekizmus azt mondja, hogy az alázatosság az, ami felkészít minket arra, hogy megkapjuk az imádság ingyenes ajándékát. Testvérek, az imádság ajándék. Nem a mi művünk elsősorban. Ajándék. Tanultunk sok okos dolgot, de az imádság nem technika kérdése. Nekem, elmondom nekem, mi az imádság definíciója. Jacques Philippe atyától tanultam, a könyvének is ez a címe. Idő Istennek. Tehát Istennek szánt idő. Egy fix idő minden nap. Akkor úgy is mondhatom, hogy az ima, szeretem így fogalmazni, Isten hatása alá kerülni. És amikor azt mondom, hogy Isten, akkor az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Tehát a Szentháromságos Isten gondolok. És érdemes kialakítani mind a három személlyel, mivel ők személyek, külön személyek, és mégis egyek a szeretetben, a Szentháromságban, egy kapcsolatot. És aztán Szent Ágoston nyomán katekizmus is idézi őt, az ember Isten koldusa. Hát testvér, ez egy olyan csodálatos kifejezés. Isten koldusai vagyunk. Merjük ezt az igazságot megélni, ez is az alázathoz tartozik. Mi szeretnénk mindig jobbak lenni, persze ez egy jó vágy, de hogy jobbnak mutatkozni, mint valójában akik vagyunk. És az a jó, hogy az imádságban nem kell se jobbnak, se rosszabbnak mutatnunk magunkat, hanem ezzel úgy kell ott lenni az imában, ahogy vagy. Jöjj úgy, ahogy vagy, és dicsérd, ugye egyik énekünkben van. Úgy, ahogy vagy, jöjj az Úr elé. Ezen amiatt, mert Istent úgy sehet becsapni. Ő vizsgálja a szívünket, látja mindazt, amit mi gondolunk. Olyan jó tudatosítani azt, hogy Jézus itt van közöttünk, hogy jelen van. Balsibás atyától tanultam, hogyha azt szolgálná az üdvösségünket, akkor most megmutatná az ő jelenlétét, mint a feltámadás után 40 napig ezt meg is tette, hogy megmutatta az ő jelenlétét az apostoloknak. Úgy látszik, nekünk erre nincs szükségünk, mert boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. De attól ő valóságosan jelen van köztünk, itt van. És ez olyan jó tudatosítani. És akkor az imádságnak egy nagyon fontos igéje, amit érdemes tudatosítanunk, az a Szamária asszonynak a története. A János Evangélium 4. fejezetében. Ugye ismerjük a Szamáriai asszony történetét, Jézus vizet kér tőle. És Szent Ágoston és Lézői Kiszentelkezés is ugyanúgy kommentálja ezt a részt, más-más stílusban persze, hogy valójában Jézus az asszonynak a hitére szomjazik elsősorban. Természetesen, mint valóságos ember, Jézus megszomjazott. És a fizikai víz az, hogy szomjas volt, de ez nála egy még mélyebb vágyat fejezett ki, szomjazott ennek az asszonynak a hitére. Ennek az asszonynak a válaszára. Testvérek, amikor mi imádkozni megyünk a fixima időnkben, akkor valójában már válaszolunk annak, aki minket hívott. Mindig Isten az abszolút kezdeményező. Ő az, aki hív minket a vele való találkozásra. Olyan szépen fogalmaz a katekizmus, hogy idézem szó szerint. Ő az első, aki minket keres és inni kér. Jézus szomjazik. Kérése a ránk vágyódó Isten mélységeiből jön. Hú, milyen szép. Az imádság akár tudjuk, akár nem, Isten szomjúságának és a mi szomjúságunknak a találkozása. Szent Ágoston tanítja. Isten szomjazik arra, hogy szomjazzuk őt. Jó, tehát két szomjúság találkozik, és az Isten irántunk való szomjúsága alapvetőbb. Az az első. Uram, hát milyen, bocsánat, így tudom, nem tudom jobban mondani, milyen gusztusod van neked. Szomjazol rám, szomjazol ránk. Ez sokszor nehéz elhívni. Az imába való belépésnek talán egyik legnagyobb akadálya ez, hogy én nem akarom elhívni, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy találkozzak Istennel. Egyébként ő tesz alkalmassá, pláne meg méltó végképp nem vagyok. Tehát, hogy ezen nem kell sokat gondolkodni. Engednünk kell, hogy a Szentlélek elkezdjen bennünk imádkozni. Jeges Miriam Kármita nővér ajánlom az összes könyvben, nagyon-nagyon jók, lehet kapni őket. Ő valamelyik könyvben írja, hogy igazából az ima olyasmi, hogy ráhangolódunk arra az adásra, a Szentlélek adására, ami a szívünk mélyén folyamatosan történik. És ugyanakkor a fejünkben meg egy egész más műsor megy. Ugye? Mit kéne tenni? Ez megbántott, annak én nem tudok megbocsátani, bosszút fogok állni, majd megmutatom neki, és így tovább. Vagy éppen az aggodalmaskodó gondolatom, és egy csomó minden. Ehelyett arra kéne odafigyelni, hogy mi zajlik a szívünkben. És ugye a katekizmus is fölteszi a kérdést, hogy honnan fakad az ember imádsága? És a Szentírás hol a lélekről, hol a szellemről, de legtöbbször a szívről beszél. Megtippeli-e valaki, hányszor beszél arról a Biblia, csak úgy arányszámot mondjunk, hogy a szívből kell imádkozni. Csak hogy aki utána akar nézni, hogy tényleg a katekizmus ezt írja, a 2562-es pontban ezt írja, nem annyiszor, ezerszer, több mint ezerszer a szívről beszél. A szív imádkozik. A szív távol van Istentől, az imádság üres. A szív ez a legbensőbb világunk, itt a katekizmus szépen fogalmazza, hogy mi az, hogy szív. A szív lakás, ahol vagyok, ahol lakom. Balsibás, hogyha így szoktam mondani, ahol azt mondom, hogy én. Amelyet Istentől kaptam ajándékba a fogantatás pillanatában, amikor Isten az én lelkemet megalkotta semmiből. Abban a pillanatban, amikor a biológiai életem elindult, abban a pillanatban Isten megszújtotta az én életemet, és megteremtette az én lelkemet. Ez Benedek pápa írja, ez a úgynevezett dialógikus párbeszédes személyfogalom. Isten megszólított, hogy te. És abban a pillanatban előjött az én lelkem. Nem egy létező valami volt, hanem a semmiből Isten megalkotta az én énemet. Amit úgy is mondhatom, hogy a szívemet. A Szentírásban ez a mi titokzatos középpontunk. Ezt egyedül Isten lelke képes vizsgálni és megismerni. Testvérek, mi a szívünket nem ismerjük igazán, csak a Szentlélek. A Korintus levélben azt írja a Biblia, hogy Isten az, Isten lelke az, aki ismeri Isten mélységeit. És itt a katekizmus meg mondja, hogy ismeri a mi mélységünket is. Vagyis a Szentlélek az, aki Isten mélységét és a mi mélységünket összeköti. Ezért mondjuk azt, hogy ő a kapcsolat lelke, a kommunikáció lelke. Testvérek, azt, hogy gyöngeségünkbe segítsünk, és ilyet a lélek, ugye mondtam. Most mire figyelsz jobban? Arra, hogy gyönge vagy arra, hogy segítséget esélyed a lélek? Legyünk őszinték, sokszor arra figyelünk jobban, hogy gyöngék vagyunk. Igen, bűnösök vagyunk, de szeretett bűnösök vagyunk. A szív az a, így mondja a katekizmus, hogy idézem megint, pszichai törekvéseink legmélyén a szív a döntés helye, az imádság helye, és az igazság helye. Az igazság helye, ahol az életet vagy a halált választjuk. Ugye most valamelyik nap olvastuk a Mózes beszédét, hogy így hát választ az életet. Ahányszor mi imádkozni kezdünk, az életet választjuk. Azt az életet, nem csak a bioszt, hanem sokkal inkább a zoét, az az Isten gyermek életet, ami a keresztség pillanatában kezdődött el bennünk. És a szív az a találkozás és a szövetségnek a helye. Ilyeneket mond a katekizmus a Szentírás alapján. Tehát a szív a döntés helye, ahol igent vagy nemet mondok Istennek. És hogy őszintén vagyunk, hol igent mondunk neki, hol nem. Nemet. A keresztény imádság egy szövetségi kapcsolat Isten és az ember között, mégpedig Krisztusban. Ahogyan a Szentírás Isten és az ember közös műve, bármilyen hihetetlen. Tehát mi nem úgy képzeljük el, hogy a Szentírás lepottja az égből. Hanem Isten arra ihlette a szent szerzőket, hogy leírják Isten üzenetét. És a lélek garantálta, hogy az üzenetnek a teológiai, tehát Istennel kapcsolatos igazsága tévedhetetlen legyen. Az, hogy milyen a föld, hogy lapos vagy gömbölyaggal, az Isten nem erőszakolta meg az akkori szerzőtnek az emberi tudását. De ami fontos, ami Istennel kapcsolatban és az emberrel kapcsolatban fontos, azt az Isten szava elmondja nekünk. Ezt is nagyon szeretném mondani, sok minden van a szívemben, hogy a Szentírás nem csak Istenről szól. A Bibliából nem csak Istent ismerheted meg, hanem saját magadat is. Ezért nem kell megdöbbenni, hogy sok bűn van leírva a Bibliában. Gonoszságok, gyilkosságok, pagán, nagyon sok minden gonoszság. Pontosan azért vannak ezek leírva, hogy mire képes az ember Isten nélkül. Kicsit sokkolnak ezek bennünket. Ugye nyugodon vannak, igen, miért betiltanák a Bibliát, meg hogy 18-as karikát tenni Bibliához, hogy meg veszélyes. Aztán tovább megyünk. Egyetemes meghívás az imádságra, ezt fogalmazza meg a katekizmus, és így fogalmaz aztán, az ember keresi az Istent. De valójában Isten előbb keresett minket. Ugye milyen szép, ahogyan, és olyan emberi módon van persze megfogalmazva, hogy a bűnbeesés után Isten elindul és keresi az embert. Ádám, hol vagy? És Ádám elrejtőzött. És ez bennünk van. Ebből folyamatosan gyógyulnunk kell, ebből a elrejtőzésből, mert félünk Istentől. Még mindig nem hiszük el a kérdés első pontját, a Szentlélek szeminárium első hetének a tanítását, hogy Isten feltételek nélkül, öröktől fogva, ingyenesen szeret minket, nem azért, mert mi jók vagyunk, hanem mert ő jó. Egy egész életen át engednünk kell, hogy a lélek még mélyebbre levigye a szívünkbe ezt az igazságot, hogy az Isten tényleg feltételek nélkül szeret, hogy ingyenesen szeret. Hogy a mi bűneink tudnak válaszfallá lenni köztem és Isten között. Nem Istenben hoz változást a bűn, hanem bennem. A mi szívünk, az ember szíve zárult be az Isten előtt. És a bűnbeesés után megszűnt, vagy elveszítette a hasonlóságát az Istennel az ember, de megmaradt teremtője képmásának. Ez a hasonlóság, hogy Isten képére és hasonlóságára lettünk teremtve, ez a hasonlóság az a szeretet kapcsolat. Hogy képes az ember a szeretet kapcsolatra. A bűn miatt ez megsérült. Nem szűnt meg teljesen. Nem, mi katolikusok nem mondjuk azt, hogy az ember a bűn után már nem tud egyáltalán szeretni, de megsebesült a szeretni tudás képessége bennünk. De ami örömi, hogy mégis megmaradt egyfajta vágyakozás a lényünkben, a lényünk mélyen Isten iránt. Ezért van annyiféle vallás, ahol keresik az Istent. Tehát ez egy tény, hogy az ember keresi az Istent, de ami örömhír, hogy Isten előbb hívja az embert. El a második János Pál, Szent második János Pál közösségetek védőszentje, és nagyon sokat írt az ő apostoli leveleiben. A hűséges Isten szeretetének el lépés, hogy előbb hívja az embert, mindig az első az imádságban. Az ember lépése mindig válasz. Tehát, ha te imádkozol, akkor is, ha úgy tűnik, hogy na most imádkozni fogok, akkor az mindig válasz. Mert Isten indította el benned a vágyat. De ez nem olyan vágy, hogy hú, de megennék most egy képviselőfánkot, Istenem, te jó lenne. Te nem ilyen vágy, hanem mert nagyon sokszor nincs bennünk vágy az imádság iránt. Hát legyünk őszinték. Úgy a felszínen, vagy a tudatos szinten. De már valami tapasztalatunk, hogy hát, hogyha nincs, akkor majd csinálunk. Felszítjük magunkban, hogy szükségem van, Uram, én már annyiszor tapasztaltam, szükségem van a veled való találkozásra. Mert látom, hogy ennélkül nem működik az életem. Ez is az alázathoz tartozik. Látom, hogy enélkül nem működik az életem. Egyébként, amiről előbb beszéltem, a katekizmus is mondja, tehát, hogy nem én találtam ki, az, hogy a Szentírás és a kinyilatkoztatás beszél az emberről is, ezt így mondja a katekizmus, miként a kinyilatkoztató Isten az embert is kinyilatkoztatja önmagának. Tehát az emberről is szól a kinyilatkoztatás. Az imádság ebben az összefüggésben úgy lenik meg, mint kölcsönös megszólítás, mint a szövetség drámája. Ez a dráma a szavakon és tetteken át a szívet kötelezi. Tehát az Istennel való kapcsolat is egy dráma. Különösen az drámai benne, hogy mi milyen sokszor tudunk hűtlenné válni. Már az egyház atyák felismerték, hogy amit a vászott nép megélt pusztai vándorlás során, ugye a kivonulás könyvben, Mózes második könyve ír, azt az egyház, tehát amit ő konkrétan a történelmünkben megéltek, azt mi az egyház tagjai lelki-szellemi értelemben éljük meg. Hányszor feledkezünk el Isten jó téteményeiről? Hányszor lázadozunk ellene? Most én nem rossz érzést akarok, vagy bűntudatot kelteni bennetek, hanem sokkal inkább felismerni, hogy Isten mennyire jó, és az én hálátlanságomon keresztül is arra akarok rájönni, hogy milyen jó és milyen irgalmas az Isten, milyen nagy az ő szeretete irántom.
Az imádságról Hugyec János atyát, Magyaródi plébánost hallották. Adásunk a 2024. március 27-ei műsorunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 8. részét halljátok.
Amikor a Zúzmara törpék támadása megkezdődött, és a fekete ruhások kitörtek a raktárból, a kivágódó raktárajtó nekilökte a fedélzeten ácsorgó balikót a falnak. A Zúzmara kommandósok végigrohantak a fedélzeten, és összeterelték az egereket. A raktárajtó mögé viszont senkinek se jutott eszébe benézni, így Balikó észrevétlen maradt. Amint első ijegységéből magához tért, kikukucskált az ajtó mögül, és megértette, mi történik. Idegen harcosok támadták meg a szélkirálynőt, és fogjul ejtik a legénységet. Mivel a fekete ruhás kommandósok a raktárból érkeztek, Balikó biztosra vette, hogy először Ruminiékat ejtették túszul. Első gondolata az volt, hogy lesurran a raktárba, hogy megnézze, mi történt velük.
Lehet, hogy valamelyikük megsebesült és segítségre szorul.
Aztán eszébe jutott, hogy ha nagy csetepaté lett volna odalenn, biztos hallott volna zajt vagy segélykiáltást.
Valószínűbb, hogy egy pillanat alatt tették őket ártalmatlanná. Biztos elhaltatták vagy leütötték őket, és valószínűleg őrt is állítottak. Észrevétlenül kéne lesurrannom.
Ez az! Magamhoz kéne vennem a kalapot, ha segíteni akarok rajtuk.
Balikó gyorsan döntött. Kilesett a fedélzetre. Mindenhonnan ordibálás, dübörgés hallatszott, de a kabinokhoz vezető folyosó üresnek látszott. Balikó neki iramodott, és teljes erejéből rohant, hogy észrevétlenül bejusson a hálófülkébe. Még egy rántás, egy ugrás, és bent van a kabinban.
Hol a kalap?
Balikó kapkodva dobálta szét a holmiát.
Lavina! Mintha ide futott volna az az alak!
Nézzük meg, aztán ellenőrizzük a többi fülkét is.
Balikó ebben a pillanatban bukkant rá a lyukas varázskalapra. A fejébe nyomta, és erősen leszorította. Szürke szakálló Zúzmara törpe lépett a fülkébe előre szegezett fegyverrel. Balikó visszatartotta a lélegzetét. A szürke szakálló körülnézett, aztán lehajolt, és az ágyak alá is belesett.
Nincs itt senki. Rosszul láttad, ordas.
A szürke szakállas még egyszer körüljártatta tekintetét a kisfülkén, aztán kilépett a fedélzetre, és bevágta maga mögött az ajtót. Balikó megkönnyebbülten felsóhajtott. Már csak azt kell kitalálnia, hogy szabadítsa ki a kapitányt, Sebestyént, Fecót és Ruminit a raktárból.
Legjobb lesz, ha körbe szimatolok a hajón, aztán meglátom, mit tehetek.
Gyors mozdulatokkal a fejére kötötte a kalapot, nehogy a szél lesodorja. Aztán résnyire nyitotta az ajtót, és kilesett. A folyosón nem látott senkit. Kisurrant. Ugyan fején volt a láthatatlanná tévő kalap, és nem kellett félnie, hogy észreveszik, mégis inkább a falhoz lapulva haladt, nehogy valaki szembe találjon jönni és összeütközzenek. A kormánykerék közelében nagy volt a tömeg. Balikó csendben várt és figyelt. Látta, hogy a matrózokat visszaterelték a helyükre. A szél iránya megváltozott, ezért be kellett vonni az orvitorlát, köteleket feszíteni, másokat kiengedni, szóval hirtelen rengeteg munka akadt. A Zuzmara törpék vezetője a kapitányi hídról osztogatta a parancsokat. A fekete ruhás kommandósok pedig fegyvereikkel noszogatták az egér matrózokat. Balikó látta, hogy az egyik Zuzmara törpe Dundi Bandi fenekére céloz.
Szándékosan dobtad el. Velem ne packázz, mert kiukasztom a bőröd.
Véletlenül ejtettem le. Teljesen elgimbredtek a hidegtől a mancsai. Lyukas a kesztyű.
Fogd be a szád.
Balikó dühösen lépett a Zuzmara törpe mögé. Végig sem gondolta, mit tesz. Első dühében hatalmasat rúgott a fekete ruhás fenekébe. Az megtántorodott, aztán megpördült.
Ki volt az?
Mi van, Nírus? Bolha ment a gatyádba.
Még egy ilyen poén, és téged is lepuffantalak, ordas.
Minus visszafordult Bandihoz.
Te meg ne tásd a szád. Húzd meg azt a kötelet.
Balikónak remek gondolata támadt. Mielőtt kiszabadítaná Ruminiékat, számba veszi az ellenséget. Láthatatlanul körbejár, és megszámolja, hányan is vannak a kommandósok. Úgy sokkal könnyebb lesz rajtuk ütni.
Itt rögtön vannak ketten. Ordas és a szürke szakállas Mínusz. Gyerünk tovább!
Balikó elindult, hogy körüljárja a hajót. Minden Zuzmara kommandóst megszámolt, akit csak látott. Igyekezett felmérni azt is, kinek milyen fegyverei vannak. Késő délután volt már, mire fáradtan leroskadt a fedél közben. Legalább ötször végigjárta a hajót, mindenhová belesett, nehogy valakit kihagyjon a számolásból. Összesen 11 fekete ruhást látott.
Lehetetlen, hogy ilyen kevesen vannak. Biztos vannak még máshol is, de hol? Lehet, hogy odalent a raktárban, de akkor miért zárták le kívülről?
Hatalmasat kordult a gyomra. Balikó feltápászkodott.
Ideje volna harapni valamit, és persze ellenőrizni a konyhát.
Lelopakodott a falépcsőn. Amint leért, megkönnyebbülten felsóhajtott. Ajtony egyedül állt a tűzhely mellett, és egy hatalmas lábosban kevergetett valamit. Főtt kolbász és rizs illata terjengett a levegőben. Balikó egyenesen megindult feléje. Már majdnem lekapta fejéről a kalapot, hogy kérjen Ajtonytól egy kis vacsorát, és kényelmesen falatozzon a melegben, amikor kivágódott az éléskamra ajtaja, és kilépett rajta egy Zuzmara törpe. Öltözéke alapján ő lehetett a kommandós csapat parancsnoka. Elégedetten rágcsált valamit, fegyverét hanyagul lógatta szabadon maradt kezében.
Na, kész van már?
Kész.
Akkor vedd ki Hubert úr és Alex adagját, a többit megosztott 12 részre.
És akkor a matrózoknak mi jut? Annyit főztem, hogy 25-en is bőven jól lakhatnak belőle.
Annál jobb. Akkor jut minden emberemnek dupla adag.
A matrózok meg reggel óta étlen szomjan dolgoznak a hidegben.
12 dupla adagot mondtam, ne szórakozz velem, ha jót akarsz.
Ajtony csendesen előszedett a szekrényből 12 tányért. Lassan kanalazta bele a rizses kolbászt. Balikó ökölbe szorított mancsokkal figyelt. Emésztette őt a dű és az éhség. Egy haszna azonban volt, most már tudta, hogy összesen 12-en vannak a támadók. A Zuzmara törpe végignézett a tányérokban púposodó adagokon, aztán a lépcsőhöz ment.
Kész a vacsora! Hordjátok fel a többieknek!
A parancsnok kényelmesen elhelyezkedett az asztal mellett, és intett Ajtonynak, hogy tegye elé az egyik tányért. Ajtony kénytelen, kelletlen engedelmeskedett. Amint eltávolodott a tűzhelytől, Balikó besurrant a nyitott éléskamra ajtaján.
Ez most vészhelyzet.
Balikó villámgyorsan megtömte a zsebeit. Legjobb lesz, ha az alatt lopózik be a raktárba, amíg a Zuzmara kommandósok esznek. Emlékezett, hogy a mentőcsónak mellett kallódott egy tekercskötél, amin Rumini ereszkedett le a fedélzetről sötét váralján Ivola sípjáért. Az pont jó lesz. Balikó megkerülte a kormánykereket, és hamarosan megtalálta a mentőcsónak tövében a jéggé fagyott tekercset. Körülnézett, és egy gyors mozdulattal a kabátja alá rejtette a kötelet. A fedélzeten közben felharsant a zúzmara törpék kiabálása. Lavina és társai végeztek a dupla adag kolbászos rizssel, és belátták. Ha nem akarják, hogy az egérmatrózok ájultan essenek össze az éhségtől és hidegtől, akkor nekik is meg kell vacsorázni. Balikó hallotta, hogy leterelnek mindenkit a konyhába.
Itt az idő. Majdnem teljesen üres a fedélzet.
Futott a raktárablakhoz. Belülről volt becsukva, de Balikó úgy döntött, a süvöltő szélben, a kihalt fedélzeten még egy kis csörömpölést is megkockáztathat. Könyökével beverte hát az üveget. Óvatosan bedugta mancsát a lyukon, és belülről elfordította a kilincset. Az ablak viszonylag szűk volt. Balikó agyán átvillant, hogy mindenképpen ki kell majd nyitnia a raktárajtót, mert ezen a résen csak Fecó és Rumini tudnának kijönni. Sebestyén széles vállait és a kapitány pocakját biztos nem tudnák itt átpréselni. Előhúzta kabátja alól a kötelet. Végét az ablak alatti kampóra hurkolta. Körülnézett, és miután meggyőződött arról, hogy senki sincs a közelben, lassan betolatott a résen. A kötélbe kapaszkodva óvatosan ereszkedett lefelé. A következő pillanatban a csomó kilazult, és kicsusszant a kampóból. Balikó zuhant lefelé, és egy másodperc múlva a földön találta magát. A kötél pont a fejére esett. Balikó feljajdult, de nem a fejére pottyanó kötél súlyától, hanem a bokájába hasító éles fájdalomtól. Szemét elöntötték a könnyek, és beleharapott vastag kabátja ujjába, hogy ne ordítson hangosan. Megpróbálta összeszedni magát, hogy talpra álljon, de érezte, hogy nem megy. Bokája eltört vagy kibicsaklott. Szeméből patakzottak a könnyek. Ő maga sem tudta eldönteni, hogy a fájdalomtól, vagy tehetetlen dühében síre. Mert egy dologban biztos volt. Törött lábbal sem a többieken, sem saját magán nem tud segíteni. Ügyetlenségével megfosztotta a szélkirálynő legénységét, a menekülés reményétől.
Kedves gyerekek! Ma Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 8. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, a papok, a püspök munkatársainak fölszentelésével, amelyet az elmúlt adásban elkezdtünk. A katolikus egyház katekizmusa az 1563-as pontban így ír erről. A papok hivatala, mivel a püspöki rendhez kapcsolódik, részesedik abban a tekintélyben, amellyel maga Krisztus építi, megszenteli és kormányozza testét. Ezért a papságot, mely föltételezi ugyan a keresztény beavatás szentségeit, külön szentség adja meg, mely a Szentlélek kenetével, szentségi karakterrel pecsételi meg a papok lelkét, s általa lesznek hasonlóvá a pap Krisztushoz, úgyhogy már Krisztusnak, a főnek személyében cselekedhetnek. A katekizmus ezt is a II. Vatikáni zsinat határozata alapján a Presbyterium Ordinis második pontja szerint idézi. Mit is jelent ez a pont? Természetesen jelenti azt, hogy senkit sem lehet pappá szentelni a beavatás szentségei nélkül, vagyis a keresség, a bérmálás és az eukarisztia nélkül. Mindehhez hozzátartozik a gyógyító szentség is, vagyis a bűnbocsánat szentsége. A kerességről már beszéltünk, hogy egy általános papság hivatást ad minden keresztény embernek. Ez a pont azonban arra hívja föl a figyelmet, hogy külön szentség adja meg a szentségi karaktert, és ezáltal a külön szentségi karakter által lesznek hasonlóvá a pap Krisztushoz. A következő pontban arról ír a katekizmus, hogy az áldozó papok jól lehet nincsen főpapi méltóságuk, és hatalmuk gyakorlásában a püspököktől függnek, a papi méltóság révén hozzájuk kapcsolódnak, és az egyházi rend szentségének erejéből Krisztusnak, a legfőbb és örök papnak a képmása szerint az evangélium hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására és az Isten tisztelet végzésére szentelik őket, mint az új szövetség igaz papjait. Lumen Gentium 28. pontja. Kedves rádió hallgatók, ez a pont arról beszél, hogy minden pap a püspökének a küldetése, utasítása szerint végzi szolgálatát. A feladata a hívek lelkipásztori gondozása, az Isten tisztelet végzése és az evangélium hirdetése. Az 1565-ös pontban a katekizmus így szól, az egyházi rend szentségének erejéből a papok részesei annak az egyetemes küldetésnek, amit Krisztus az apostolokra bízott. A lelki adomány, melyet a papok a szentelésben kaptak, nem valamilyen korlátozott és helyhez kötött küldetésre készíti föl őket, hanem az üdvösség egyetemes küldetésére egészen a föld határáig. Oly módon, hogy készek legyenek az evangéliumot mindenütt hirdetni. Természetesen ez a mondata a katekizmusnak nem mond ellen annak, hogy minden papot egy egyházmegye szolgálatára szentelnek föl, de papi küldetése mindenüvé, az egész világra szól. Csak egy kis magyarázat, hogy volt olyan szabály valamikor, hogy valaki, ha gyuntatási joghatóságot kapott, akkor az csak az egyházmegyéjében gyakorolhatta. Ma már nem teljesen így van. Ha csak a főpásztor az ő saját egyházmegyéjére nem tiltja meg idegenek számára a szentség kiszolgáltatását, akkor a pap küldetése akárhonnan is jött, erre is vonatkozik. A következő pontja a katekizmusnak, szent hivatalukat főképp az eukarisztia ünneplésekor, vagyis a szent áldozati lakomáján gyakorolják, itt, mint egy Krisztus személyében tevékenykedve, és az ő misztériumát hirdetve, összekapcsolják a hívők önátadását, főjük, megjegyzem, Krisztus áldozatával, és az új szövetség egyetlen áldozatát, tudniillik Krisztus áldozatát, aki egyszer ajánlotta föl önmagát az atyának szeplőtelen áldozatul, jelenvalóvá teszik, és alkalmazzák az Úr eljöveteléig. A II. Vatikáni zsinat, a Lumen Gentium 28. pontjában beszél erről. Egész papi szolgálatuk ebből az egyetlen áldozatból meríti erejét, vagyis a katekizmus megfogalmazása szerint a papság Krisztus áldozatához van kötve. Krisztus áldozatából meríti minden erejét. A következő pontban pedig arról szól a katekizmus, hogy a pap mindenkor a püspöknek a gondos munkatársai. Így szól erről. Az áldozó papok, akik a püspökök gondos munkatársai, segítői és szervei, Isten népének hivatott szolgái. Egyetlen papi testületet, presbitériumot alkotnak püspökükkel, bár más a rájuk bízott feladat. A híveknek egy-egy helyi közösségében valamiképpen jelenvalóvá teszik a püspököt, akihez bizalom és segítőkészség fűzi őket, s akitől átvállalják feladatainak és gondjainak egy részét mindennapi fáradozásukkal. A papok a szolgálatukat csak a püspökkel közösségben és tőle való függőségben gyakorolhatják. Az engedelmességi ígéret, amelyet a szenteléskor a püspöknek tesznek, és a püspök békecsókja, a szentelési liturgia végén azt jelenti, hogy a püspök munkatársainak, fiainak, testvéreinek, barátainak tekinti őket, hogy ők viszont szeretettel és engedelmességgel tartoznak neki. Kedves rádió hallgatók, ez azt jelenti, hogy minden pap a saját püspökének a megbízását teljesíti, őt képviseli. Amikor megjelenik a hívek körében, személyében az egyház főpásztora jár el, hiszen ő adott az áldozó papoknak erre fölhatalmazást. Az engedelmességi fogadalom, amelyet a szenteléskor az áldozó papok tesznek főpásztoruknak, azt is jelzi, hogy elfogadják küldetésüket, akárhová is küldi őket a főpásztoruk, engedelmességgel tartoznak, hogy őt képviseljék azon a helyen. A következő pontban pedig így fejezi be a papságról szóló részt a katekizmus. A szentelés által a papi rend tagjaivá lett papokat a szentségi testvériesség köteléke fűzi egymáshoz abban az egyházmegyében, amelynek szolgálatára püspökük vezetése alatt szentelték őket, egy presbitériumot alkotnak. A presbitérium egysége fejeződik ki a liturgikus szokásban, hogy papszenteléskor a püspökök után az áldozó papok is ráteszik a kezüket az újonnan fölszenteltre. Nem azt jelenti ez a papi kézföltétel, amelyet minden papszentelésben láthatunk, hogy ez érvényességi föltétel, hanem azt, hogy befogadják maguk közé azt az újonnan szenteltet, akit a püspök kézrátétele pappá tett. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd az elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós